Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt mindenkinek, 8 óra 9 perc van, és május 21-e, kedd. Ezzel a keddel kezdjük most a hetet itt a Millás reggeliben, a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Kántor Endrével.
És a kedves hallgatókkal, nem tudom, hogy mi a helyzet az M7-es balesettel. Azt mondja, hogy illetve, mert ugye ott történt, írt a kedves hallgatónk, hogy... A bevezetőn volt egy baleset, több autó ütközött, rendőr, mentőr, tűzoltó a helyszínen, és egy elég nagy dugó volt mögötte. De most már mást kérdeznek, hogy mi van már ezzel az Asztóriánál épülő zebrával, de tényleg mióta is épül? Csak azért nevetek, mert egy vicc.
Igen, a hétvégén elmentem ott, és ott megílt két sáv, tehát már nem volt ott a túrás. Én kérdezem is hallgatókat, hogy ez most csak a hétvégére lett valami, de hogy miért pont a hétvégére, ha szükítették volna le, hogy akkor most továbbra is van-e ott sávlezárás, mert én azt láttam, hogy már nincs, összehúzták, de írjátok meg akkor, kedves hallgatók, hogy mi a helyzet ott.
Sokkolóak a változások? Vezetőként nem követni, hanem formálni akarod a trendeket? Valódi transformációt szeretnél, és nem káoszt? Mondani könnyű, megcsinálni nehéz. Nézz a mélyére a feladatoknak, és készülj fel a Millás reggeli Epic Stories rovatával. Lássunk egy újabb történetet a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül.
Na és aki segít nekünk abban, hogy lássuk ezeket a változásokat, meg hogy felkészüljünk, nem más, mint Gelencsér Mónika, a Shiva Force on-site üzletágért felelős igazgatója, illetve Kovács Zsolt, a Shiva Force Senior Product Ownere. Jó reggelt, sziasztok!
Sziasztok!
Jó reggelt, sziasztok!
És a témánk pedig az, hogy sikerült-e kisimítani a hibrid csapatoknak a krízisek hullámait az IT-n. Na hát ezt szerintem el is kell magyarázni a hallgatóknak, hogy miért voltak krízisek, és hogy mik azok a hibrid csapatok.
Igen, köszönöm szépen akkor a felütést. Én is azt gondolnám, hogy alapvetően nem triviális, hogy mit jelent az, hogy on-site együttműködés, hibrid csapatok, úgyhogy egy nagyon kis rövid kitekintés erejéig visszalépnék KH-hoz. Hogyha visszatekintünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a típusú együttműködés vagy IT modellezés több évtizedes múltra tekinthet vissza. Hogyha mondjuk 20-30 évvel ezelőttre gondolunk, akkor szerintem teljesen egyértelmű, hogy az IT az egyfajta ilyen kiszervezett szolgáltatás nyújtásként volt deklarálva a legtöbb vállalatnál. Majd az elmúlt 10-20 évben mindenki elkezdett vadul IT területeket építeni, nagy létszámú csapatokat felállítani, és nagyjából az elmúlt 10 év...
Házon belül,
igen. És nagyjából az elmúlt 10 év az, amikor elkezdtük azt a fajta együttműködést, ami az előző kettő említett ötvözete, ami a napi gyakorlatban azt jelenti, hogy a vállalatoknál dolgozó IT csapatokba tagozódnak be azok a fekete öves szakértők, akik egyfajta ilyen külső szemléletet és szaktudást visznek be a mindennapokba. És hogyha ezt így nagyságrendileg arányosítanom kellene, akkor ez úgy néz ki, hogy nagyjából a külső munkavállalók ugye az egyharmad részét adják a csapatoknak, és a kétharmad részét a belsős munkavállalók. Úgyhogy nagyon kivonatolom, hogy mit jelent az, hogy on-site dolgozó. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél telephelyén, jellemzően az ő telephelyén támogatja a projektcélok megvalósítását, közösen együttműködve az ő kollégáikkal.
De ő nem ül ott a hét minden napján reggeltől estig,
gondolom. De ennek ez a specifikuma, hogy felveszi azt a ritmust, amit a dolgozók is. Tehát, hogyha ők mondjuk hibrid munkavégzésben, és akkor most azt nézzük, hogy lokálisan honnan dolgoznak, mondjuk AB7-eznek, akkor ugyanebben a ritmusban tagozódnak be a külsős munkavállalók
belül is. Beül mellé a home office-ában.
Beül mellé az irodájába, igen.
Jó.
Tehát akkor az azt jelenti, hogy szépen oda jár dolgozni, mint egy ilyen alkalmi segítő.
Így van, pontosan.
Mennyi ideig tart ez általában? Hogy néz ki ez?
Tapasztalatomról beszélnék, ugye hozzáfűzni Móninak az elmondottaihoz, hogy amikor mielőtt a Sivához érkeztem, ezzel a modellel én nem találkoztam, de mikor belekóstoltam rá pár hónappal, én kifejezetten izgalmasnak találtam, és ez mai napig megmaradt. És az a tapasztalatom, hogy ugye ez a hibrid modellben csatlakozott szakértők, ugye egy csónakba szállnak a nagyvállalati kollégákkal, és többnyire ugye egy irányba is eveznek. És tehát jobban megismerik egymást, jobban támogatják egymást, ezáltal hatékonyabbá válik az együttműködés. Nagyon fontos kiemelnem azt, hogy az egyéni motiváció mellett, így a csapatszintű motiváció jobban megerősödik, és jobban kialakul, mint a korábbi módszerek esetében. És,
tehát, hogy mondjuk ilyen meetingek vannak, ugye, meg néha ellátogatsz oda hozzájuk, akkor elmegy egy ilyen udvariaskodással az egész meetingnek az eleje, hogy ki kér kávét, milyen kávét, stb. Mi van be. Tehát itt igazából úgy néznek rád, mint egy ugyanolyan alkalmazottra, mint ők.
Így van. Tehát itt nem jellemző már az, hogy egy külsős kollégaként tekintünk a másikra, hanem igazi csapattagként és támaszkodunk is a másikra a projekt életciklusában. Ugye korábban a telekommunikációs területen dolgoztam, amikor még az agilis transformáció az elejét élte, tehát tényleg nagyon az elején volt, de már ott is bebizonyosodott, hogy ez a típusú módszer sokkal jobban működik, és sokkal hatékonyabb, mint a kívülről szállítok valamit, és átadom neked típusú megoldások, és ez a mai nap a banki szektorban is nagyon jellemző tud lenni. Természetesen kihívás az, hogy viszonylag sűrűn kell új embereket megismerni, új területeket, új kultúrákat, de ez másrészről egyébként egy megújulás is. És hogyha van e mögötte egy nagyon jó onboarding folyamat, és az anyacég egy nagyon jó háttér támogatást tud nyújtani, akkor ezt nagyon könnyen meg tudja gyorsítani, és ezt az integrációt sokkal hatékonyabbá tudja tenni.
Na, de akkor hogyan tudod megőrizni azt az identitásodat, hogy te nem igazából a X cégnél dolgozol, hanem te az Y cégnek vagy az alkalmazott. Miközben ugye részt veszel ott a csapatban, esetleg a csapatépítőkön is részt veszel, de mindenképpen a helyi kis életben, kis ökoszisztémában jelen vagy.
Bocsánat, ez a product owner titulus, ez pont ezt jelenti? Vagy hogy ez mit akar?
A product owner igazából tehát egy adott termékért felelős szakértő. Uh-huh. Tehát az adott fejlesztésekben, tehát ő támogatja az
adott fejlesztést. De ez lehet külsős, belsős is? Tehát ez nem függ attól?
A korábbi módszertanoknál ott is a legtöbb esetben lehet, de vannak olyan típusú megoldások, ahol a nagyvállalatok nem engedik azt, hogy a product owner az külső szakértő legyen.
Aha,
tehát ez cége válogatja.
Jó, akkor ez pont fontos így. Aha.
Igen, és a kérdés egyébként az nagyon jó, hogy hogyan lehet ezt az identitást megőrizni. Ugye először is alkalmazkodnunk kell a kinti kultúrához, a rendszerekhez, a folyamatokhoz, viszont hivatalosan mi nem vagyunk a szervezeti hierarchia része, így
nem kell meetingekre járni.
De azt nem engedhetjük el, sajnos ezzel vannak még megoldandók. A lényeg az, hogy minket nem befolyásol a cég által nyújtott karrier lehetőség sem. Tehát, hogy bizonyos típusú rugalmasságok is belejönnek ebbe a rendszerbe.
Hát eldönteni, ez jó vagy rossz.
Egyéne válgathatja.
Van, aki ezt tökre motivál azért.
Természetesen, de ezeket a motivációkat megszerezheti az anyacégtől, tehát az biztosítja. Aha. Erre majd kicsit később kitérek.
Ja.
Annyit még hozzátenném, hogy én azt tapasztalom, hogy viszonylag könnyen alkalmazkodunk, és könnyen beolvadunk ezekbe a csapatokba, és ezért nem is néznek minket külső szakértőként, külső kollégáként. Tehát egynek tartanak minket a céggel. Ez néha nehézséget is okoz, mert így dupla annyi csapatépítőre vagyunk hivatalosak, meg családi napra, meg eseményekre. De a viccet félretéve, ugye a Siva oldalon mi ezt már elég korán felismertük, hogy nagyon fontos az, hogy a sívás kollégák ne szakadjanak el az anyacégnek az életétől, a körforgásától, ettől a lüktetésétől, és több megoldás van, azon kívül, amiket említettél még nálunk, csapatépítők egyéb. Én a legjobb megoldásnak ezt a People Lead nek a módszerét és módszertanát tartom, mert ott konkrét szakértő, konkrét kolléga támogatja a külsős kollégákat már a felvételi procedúrától, az onboarding folyamatokon át, hiszen ez is úgy kezdődik, mintha egy teljesen új céghez elmennél dolgozni, egy felvételi procedúrán át kell esned, és meg kell állapodni.
Ez full elkötelezettség az adott cég mellett, vagy van olyan is, hogy valaki ezt megosztja, és mondjuk két cégbe is visz hasonlókat, mindkettőben nagyjából egy fél munkaidőbe hasonló feladatokat más-más projekteken?
Bocsánat, annyit, hogy nekünk az előzőben van gyakorlatunk, tehát mi abban hiszünk, hogy ha elköteleződünk teljes munkaidőben egy adott projekt mellett, tehát ezzel a fajta megosztott figyelemmel, hogy itt is vagyok, ott is vagyok, talán sokkal nehezebb operálni. Úgyhogy nálunk az onsite-os kollégák, aki ebben a típusú együttműködésben van jelen a mindennapokban, akkor teljes munkaidejében tette a voksát, mondjuk akkor, mint ahogy a Zsolt is abba a projektbe, amit most már több mint lassan egy éve támogatsz onszájt.
Már több mint két
év. És ez határozott időre szól a projekt végéig?
A határozott idő, ez pont jó megfogalmazás a projekt végéig, mert több esetben, tehát egy ilyen nagyobb, több évre tervezett projektnél nem lehet konkrétan megmondani, hogy ez 2025 első negyedében vége. Sok esetben ez egy iránymutató idő, de lehetséges, hogy egy fél évvel később van a leköszönés.
Hogyan képződnek, elnézést a kifejezésért, ezek a munkatársak úgy általában?
Ugye a People Lead támogatás mellett ez is egy fontos szerep, hogy ezek a kollégák odafigyelnek arra, hogy az gyakorlatilag a karriertervezés, amit maga az anya cégnél megvalósíthatnak, emellett a képzéseket is folyamatosan támogatják. Ebben nagyon sok támogatást nyújtanak, és belső rendszereket, külső rendszereket használva, akár Udemy képzéseket, illetve van nagyon sok belső képzésünk, amelyeket rendelkezésükre tudunk bocsátani.
Mi az, ami nehézség, Móni, amivel találkoztok, ami esetleg a belső részét nálatok megnehezíti ennek a folyamatnak, amit meg kell ugrani, és mindenképpen fel kell készíteni ezeket az embereket?
Nos, már érintőlegesen az előbb beszéltünk az identitásról. Nyilván ez egy kívül is jól látható, specifikus együttműködés, aminél ugye a Shiva Force, mint munkáltató van jelen, háttérországként, támogatóként van jelen, ugyanakkor ugye a mindennapok elköteleződése az ügyféloldali projekt támogatásán van. Azért amellett nem szeretnék szó nélkül elmenni, hogy minden olyan kollégánk, aki ebben az együttműködésben részesül, ő igazán presztízs kérdést csinál abból, hogy ő ott on-site egy elismert kiváló szakértőként lehessen jelen, és van mellette az a fajta felelősségtudat is, hogy mellette a mi vállalatunkat képviselőként ennél a projektnél.
Fú, ez nagyon nehéz, mert hogyha mondjuk jól sikerül minden, és ugye építik a saját csapataikat is a cégek, akkor úgy lehet, hogy bekerül abba a poolba, hogy lenyúlják a jó alkalmazottat.
Kicsit több mint egy éve beszélgettünk hasonló témáról, és ott is érintettük ezt. Alapvetően én továbbra is ugyanazt vallom, hogy azok a szakértő kollégák, akik a mindennapokban a projekt célokat támogatják, ők igazából bármilyen más platformon, akármilyen más szakmai közösségben egymásra találhatnak, úgyhogy ilyen szempontból ez igen. A kölcsönös egymásra hatás ugye folyamatosan fennáll. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy azok a partnerek, akik kipróbálták ezt a típusú formációt, látják ennek a hozzáadott értékét, az, hogy egy külső szakértő azzal a frissességgel, pezsgéssel berobban a szervezetbe, amivel mondjuk a Zsolt szerintem egy minta példa erre, nem adják fel azért, hogy mondjuk azt mondhassák, mondjuk, hogy jövő héttől az ő névjegykártya színüket fogja előkapni a névjegytárcájából. És még egy, amit említettetek, és szintén szerintem hangsúlyos, hogy addig, amíg ugye az alkalmazott kollégák egyszerre ugye karrier és szakmai célok mentén szervezik a mindennapjaikat, szerintem nagyon fontos az, hogy a külső szakértő nettó szakmai motiváció mellett van jelen, ő teljesíteni akar, ő azt kívánja, hogy jó képviseljen minket határidőre, jó minőségben legyen meg az a projekt, és igazából azt kell mondanom, hogy ez az együttműködés azt a fajta változatosságot is magával hozza, hogyha mondjuk ezt a projektet ő megcsinálta, akkor akár egy más doménnak az ismereteit is felveheti, és ugyanúgy képviselhet minket akár más partnernél, más projektben is.
Akkor viszont miért nem igazolódik le ő is a belsősként, hogyha annyira jó munkaerő, és kiderült, hogy még más projektekre is alkalmas lesz, akkor miért jó a megosztottság, illetve külsőként, kvázi idegen légiósként kapcsolatban már maradni.
Igen, meg hát miért éri meg a vállalatoknak akkor? Hát, hogy nyilván elgondolkodnak rajta, hogy hogyan lehet optimalizálni, hatékonyságot növelni, ugye pont erre tanítjátok őket bizonyos szempontból.
Ez így van. Akkor az első kérdésre válaszolva, hogy miért nem lesz az alkalmazottja annak a partnercégnek. Egy kollégámat idézném, aki azt mondta, hogy az elmúlt 5 évben úgy tudtam 3 céget váltani, hogy valójában egy munkáltató maradt. Tehát ezt a fajta biztonsági hálót adja ugye az anyacég, és egyben rugalmasságot is. Másrészről, hogy ugye miért éri meg ez a vállalatoknak, és hogy miért nem vesznek fel mindenkit. Ugye azt tudjuk, hogy ugye a legtöbb vállalatban az IT nem a core tevékenység, de ugye mégis kritikus a működésben. Ezért mindenképpen azt mondom, hogy érdemes arról beszélni, hogy a mindennapi IT-hoz kapcsolódó igények azok nagyon hullámzóak, ugye nagyon gyakran és gyorsan változnak, akár a technológiai stack-ek, vagy az, hogy mennyi szakértőre van szükség, és hiába van jelen mondjuk egy típusú szaktudás szervezeten belül, hogyha mondjuk ő egy időben egy másik projektre is kell, akkor ezt a fajta gyors skálázhatóságot ez a típusú együttműködés tudja lehetővé tenni, illetve gondoljunk bele, hogy miért érné meg mondjuk egy komplett csapatot fölhúzni mondjuk egy törvényi megfelelőség kiszolgálására, hogyha arra pont mondjuk nem tudom, egy 8 hónapig van szükség, és a 9. hónaptól nem tudnának mit kezdeni azzal a csapattal, mert mondjuk annyira specifikus tudást kell, hogy mondjuk ők oda bevigyenek.
Menjünk vissza a beszélgetés elejére. Ugye arról volt szó, hogy majd elsimítják ezek a csapatok a recesszió okozta hullámokat, hogy a vállalatok és a munkavállalók hogyan reagáltak a krízisekre?
Én azt gondolom, hogy úgy összesíthetnénk ezt, hogy sokkal inkább a figyelem középpontjába került a valódi szaktudás és a teljesítmény. És azt mondanám talán, hogy a növekedési vágyak helyett újra egy ROI alapú megközelítés lett a mindennapok része, vagyis pont ez a mondhatni, hogy nagyon egyszerű dolog a gyorsaság, de ezt teszi igazán financiálisan is nagyon jól fenntarthatóvá ezt az együttműködést. Vállalati szempontból. Munkavállalói szempontból, hogyha mondjuk a Sivaforce Onsite dolgozóit nézem, akkor én mindenképpen elmondanám azt, hogy ami ezeknek a munkatársaknak a specialitása az, hogy nagyon gyorsan akklimatizálódnak, akár hetek alatt felveszik az ügyfél oldali ritmust, és megtalálják a helyüket a szervezetekben. Nem kell 6-9 hónapot várni arra, hogy mondjuk az ő hozzáadott értékük a mindennapi értékteremtés része lehessen, hanem egy nagyon nyomott idő alatt, és a nyomott idő alatt kérlek heteket értsetek, felveszik azt a szükséges domaintudást, amivel ők már el tudnak kezdeni szállítani.
Nagyon más megjelenni egy másik cégnél, ugyanolyan product ownerként, hasonló versenypiaci helyzet van, ugye hasonló kihívásokkal küzdenek a cégek, nyilván ugye mindig vannak ilyen felfutások, hogy most éppen mi az aktuális probléma, a hibrid munka, végzés, vagy a mesterséges intelligencia különböző módszerei bevezet, stb. De amikor váltasz, akkor nagyon különböző beilleszkedni, vagy azért hasonló?
Illetve hadd egészítsem ki azzal, hogy az egyik cégtől lehet vinni, illetve a cégeknek az nem fáj, hogy valamit elvihet egy másik céghez, akár nem tudatosan is, csak amit látott dolgokat, akár jó folyamatokat, bármit, azt mondjuk utána esetleg egy másik cégnél hasznosítja a product owner?
Természetesen szerződés védi ezeket az információkat. Az megint más, hogy tapasztalatot vagy technológiai tudást viszünk át. Ez egy nagyon fontos része. Én ezt hasznos edukációnak tartom, én ebből nagyon sokszor profitáltam, mert folyamatosan tanulunk. Egy on-site helyzetben rengeteg emberrel, rengeteg szakértővel megismerkedünk, és nagyon sok hasznos dologgal tudunk többek lenni. És hogy mennyivel más, abban az esetben más, hogyha nem például nem product owner szerepben kell helytállni egy adott cégnél, hanem teljesen más szerepben. Illetve Ugye én azt mondhatom, hogy összességében, hogy a vállalati IT-nak ugye a legnagyobb kihívása, hogy az ügyfélkiszolgálást ugye simábbá, hatékonyabbá, ugyanakkor célzottabbá és személyesebbé tudja tenni. Ugye ez legyen ez egy végfelhasználó, vagy egy másik társterületen dolgozó kolléga, aki az általunk lefejlesztett alkalmazást használja, mint kiszolgáló rendszer, és ehhez mindig falakat kell lebontani, és jó mintákat kell behozni a működésbe, és ezt a technológiát ugye úgy kell felhasználnunk, hogy üzleti értékeket teremtsen. És ebben nagyon kiemelt szerepe van az olyan partnereknek, akik hibrid csapatokat a változást elődízni képes evangelistákkal tudják feltölteni.
Hát izgalmas terület. Köszönjük szépen, hogy betekintést nyerhettünk a ti segítségetekkel ebbe. Én ezt megmondom őszintén, nem tudtam elképzelni, hogy hogy működik. Úgyhogy jó volt tapasztalatot is hallani, meg az egésznek a hátterét. További jó munkát, szép napot nektek.
Köszönjük szépen, sziasztok.
Köszönjük szépen, sziasztok.
Itt volt velünk a stúdióban Gelencsér Mónika, a Shiva Force on-site üzletágért felelős igazgatója, és Kovács Zsolt, a Shiva Force Senior Product Ownere. Mi pedig most megyünk tovább.
Epic Stories. Történetek a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül. A Millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló rovata hangzott el.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Az idézet Frey Tamástól van, aki ma ünnepli születésnapját, és most a rádiós hangja Ács Gábor.
Miért? Mert te meg kritizáltad az újságírói tevékenységét.
Igen.
Attól még te szoktad felolvasni az aranyköpéseket. Na jó, oké. Okay,
jó, akkor legyünk objektívek. Ha úgy dönt a magyar emberek jelentős többsége, hogy ő nem ad pénzt információért, legyen ingyen, akkor olyan újságírás van, amit könnyű éhbérért lenyúlni, igába hajtani, az újságírót pedig kiszolgáltatottá tenni. Mondta ezt tavaly
Egy tavaly
Frey
interjúban,
Tamás.
Igen.
Egy tavaly interjúban. Köszönjük szépen neki.
Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk! Észjáték! A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
Na, akkor melyiket választod ezek közül, két kiváló logisztikai hírt?
Hát én, de a Magyar Logisztikai Központ, én meg vonatozok.
Oké, rendben van. Hát ez egy giga beruházás Szombathelyen. Új logisztikai központot létesített egy nemzetközi vállalat. Több mint 5 milliárd forintos beruházásról van szó, 6200 négyzetméter alapterületű logisztikai csarnokkal, és egy több mint 2000 négyzetméter alapterületű irodaépülettel fejlesztette a telephelyét a különböző autóipari alkatrészeket gyártó Schaeffler Savaria Kft., és ebben tárgyalók, öltözők, nemzetközi események megrendezésére is alkalmas konferenciaközpont is helyet kapott. Na, hát akkor ez egy új üzletág ezen belül, de egyébként már be is avatták ezt, mert nemrég itt tartotta ülését 15 országból 60 részvevővel maga a Schaeffler Európai Üzemi Tanácsa. És hogyha megnézzük az adatokat, akkor maga a Schaeffler Savaria Kft., az körülbelül 330-335 milliárd forint nettó árbevételt ért el még 2022-ben, és az nőtt az előző 275 milliárd után. Kettő gyára van Magyarországon, a Szombathely és Debrecen, az értékesítési központ pedig Budapesten működik.
És egy érdekes nemzetközi logisztikai együttműködés Litvánia és Ukrajna között. A Litván Nemzeti Vasút és az Ukrán Vasút írt alá együttműködési megalapodást, nyilván együttműködésben a lengyelekkel is, hogy intermodális fejlesztést létesítenek, hogy Ukrajnából Litvániába, illetve Litvánián keresztül Skandináviába minél több és gyorsabb árjuthasson el, és minél gyorsabban, tehát egy intermodális szállítási megoldás. A balti-tengeri kikötőváros Klaipéda a belépő pont Litvániában, és Lengyelországon keresztül tudják elérni majd utána a lengyel oldalon a vasúti szerelvények Ukrajnát. Ez növeli Ukrajnának a szállítási lehetőségeit, az exportját, és hát nyilván a Lengyelország, illetve a balti országok, elsősorban Litvánia ezzel próbál segíteni Ukrajnának, illetve az ukrán gazdaságnak a mostani helyzetben.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el. Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e? Mobilról-e? Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business. A Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
Folytatjuk a beszélgetés sorozatunkat Szabó Lászlóval, ő a Grow Digital, digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok!
És eljutottunk egy kiváló témához, amit Verk címen csak Bezzeg Romániának hívunk. Hát ugye foci, gazdaság, e-kereskedelem, előszeretettel hasonlítjuk magunkat a szomszédainkhoz. Régen szerintem ez nem volt így, inkább a nyugati szomszédokhoz hasonlítottuk magunkat. Sajnos azonban, hogyha ezt nézzük, akkor van egy olyan, amit nem tudunk utolérni, ezt úgy hívják, hogy Ausztria, de Románia is megelőzött sok mindenben. Ugye korábban beszéltünk ezekről a dolgokról, de hogy mi tudunk a román elkereskedelemről? Nézzük ezt a részét.
Igen, ugye jó reggelt kívánok még egyszer. Ha már nyugati és keleti irány, akkor alapvetően két irányt tapasztalunk a külföldi terjeszkedés során az elkereskedelemben. Az első, és ez a ritkábbik, aki erősödni, tanulni szeretne, a magasabb ligákba megy felfelé, Nyugat-Európába, ugye, ahogy mondtam, ez a kevésbé gyakori. A második irány pedig...
Hát a kockávatosabb is, meg nehezebb is.
Pontosan, tehát more pain, more gain. De hogy a másik pedig, amikor piacot bevételni növelt szeretne rövidebb távon is, ez pedig a dél-keleti irány. Egyébként ezt a challenge-je elkereskedők tőlük, kevésbé szaturált, kisebb piaci versenye rendelkező piacok felé mennek, Magyarországra nézve egyébként ez pedig Románia. Tehát a Románia nagyon, nagyon népszerű külföldi terjeszkedési desztináció, amit tudni kell róla nagyjából annyi, hogy óriási növekedési potenciállal rendelkezik. Tehát az elkereskedelmi piac mérete másfélszerese a magyar elkereskedelmi piacnak, míg mondjuk lakosságszámban ez egy kétszeres a szorzó. Az e-commerce arány a teljes kiskereskedelemből 8% alatti, tehát hogy pár százalék ponttal a közép-kelet-európai piacok alatt van.
Hát akkor még van növekedési potenciál, hogy jókor lehet belépni a piacra.
Pontosan, és pont ebből következik, amit mondasz is, az év növekedés szemmel láthatóan mondjuk egy V4-es országok felett jár. Tehát ugye, mik ennek az összetevői? Pár érdekesség, hogy az internetes vásárlók felnőtt lakosságoknak mindössze az 51%-át teszik ki. Például Magyarországon ez 78%, Szlovákiában, Csehországban 83-84.
Tehát most micsoda, hogy a lakosság hány százaléka hajlandó egyáltalán online vásárolni?
Vásárolt már internetet.
Vásárolt már valaha.
Már internet, tehát hogy ez egy szunnyadó potenciát jelent, egy további szunnyadó potenciát, illetve egy utolsó érdekes statisztika, amikor a belépési küszöb alacsonyabb. Tehát a hirdetési árak egy picit még talán a magyar átkattintási árak alatt vannak.
Hát ez elég egyértelmű vonzóvá teszi. Kérdés, hogy kinek?
Az elkereskedőknek.
Igen, de hogy mondjuk nekünk ugye közelebb van, de hogy...
Feladta a labdát. Kiváló lecsopással.
Sejtettem, de van-e olyan magyar elkereskedő, aki... Mert ugye román viszonylatban tudjuk a nagy magyar-román dílt, EMAG, E-Digital.
Igen, és ha már ugye kinek kicsit komolyra fordítva a szót, hogy milyen termékkategóriák vannak a román piacon. A struktúrában kicsit eltérő a magyaréhoz képest, tehát hogy mondjuk egy divat és ruházat a 40%-át teszi ki a teljes elkereskedelmüknek, tehát hogy ez magyarhoz képest ez jóval magasabb. Élelmiszer 20%, elektronika 17%,
stb. Akkor tegyük mellé a magyart is.
A magyar esetében a divat az, ha jól emlékszem, egy 30% körüli.
És mi a magas nálunk? Elektronika, gondolom.
Az elektronika, igen, egyébként. Még mindig ez a fogyasztó és a háztartási elektronika. Aha. És mi a grodigitalon megnéztük a felsoroló kategóriákban az első negyedéves, tehát Q1-es keresési volumen alakulását, hogy mi az, amit a vásárlók beírnak a Google-ba, és hogyan keresnek, és három trendet azonosítottunk. Az első az, hogy a vásárlói keresési volumen másfél-kétszer akkora minden termék kategóriában, mint a magyar piac esetében, tehát ez leképezi a teljes elkereskedelmet, mert legnagyobb különbség a divat esetében.
Bocsánat,
van.
Ezt is leci magyarázni, mi ez? Mi a vásárlói keresés volumen?
Vásárlói keresési volumen, tehát hogy ez amit a vásárlók Google-be beírnak, ahányszor keresnek mondjuk divat kategóriába, sportcipőre, tornatáskára, új blazerre, stb.
Tehát ez kétszeres a kétszeres divatot illetve.
Igen, és az év-év keresési növekedési dinamika minden kategória esetében a magyar felett van. A legnagyobb a különbség a mondjuk egy háztartási elektronika esetén, hogy 15% ponttal erősebben nő a román piac esetében ez a kategória.
De a növekedés nem inkább abban van, ami náluk alacsony, és nálunk magas, és várható, hogy ott is növekedni fog? Tehát mint tudom, ha Romániában az elektronikai cég csak 17, miközben egy szomszédos országban, például Magyarországon ennek mondjuk a duplája, akkor azt gondolnám, hogy pont ebben van még jókora bővülési lehetőség, hogyha ők is rácuppannak
erre. Pont ezért is a növekedési dinamika az elektronikában a magasabb. Tehát, hogy ez a különbség volt a 15%.
Ja, értem, akkor világos, akkor egyre gondoltunk.
És illetve a harmadik pont az, hogy a hirdetési átkattintási árak, bár minimálisan ugyan, de egy kicsit hajszányival alacsonyabbak, mint a magyar piac esetén, ami mondjuk alacsonyabb, mint egy cseh piac vagy a lengyel piac esetén.
Tehát a webshopoknak a költségei is kisebbek tudnak lenni.
Üzemeltetési
költségei azáltal. Aha.
Akvizíciós költségekről beszélni, tehát hogy vásárló akvizíciós költségek mondjuk alacsonyabbak.
Igen, igen, de nem a vas üzemeltetése nyilván, hanem a elérés.
Ami pedig megegyezik a két piacban, mert ugye szoktunk gyakran beszélni a kulturális különbségekről piacok eltérése során, ami megegyezik az, hogy az ár a meghatározó szempont a vásárlói döntéshozatalban, ez talán az egész közép-kelet-európai piacra, egy picit ebből talán a csehek lógnak ki nyugatra. Hoztam három érdekességet
nézzük.
A román piac kapcsán.
De nem a temu arány. Nem is érdekes lenne.
Igen. Legközelebb megígérjük.
Oké.
Tehát, hogy az egyik ilyen érdekesség, hogy az elmaga a román piac 10%-át teszi ki a forgalomban.
Csak?
Romániában. Én is többre számítottam.
Jó, akkor megnyugodtam.
A másik, hogy ezek a színes, csillogó, villogó termékek azonos termékkörön belül jobban kelendőbbek.
Ez hihetetlen.
Romániában.
Én azt gondoltam, hogy ez mindenhol egy tuti kategória, amit rá lehet sózni a vásárlókra Londontól, bár Bukarestig,
de ez akkor román specifikus Magyarországon, ez nem igaz? Nem
ugye ez összehasonlítás, tehát jobban mennek Romániában, mint Magyarországon.
Igen, aha.
És még egy érdekesség, hogy a telefonos rendelés, tehát ugye online megnézem, és telefonon kipötyögöm a telefonszámot, és akkor ügyfélszolgálati segítséget kérek, ez jóval gyakrabbi. Itt egy ilyen rövid sztori, hogy egy GrowDigital-es sztori, hogy egy pán-európai elkereskedővel azt láttuk, hogy a román kampányok ugyanolyan kampányok, leképezve nem annyira mennek, nagyon jó a megtérülésük az online kampányoknak, és mélyebb rástunk, hogy miért van ez. Megnéztük a teljes román piaci teljesítményt, a projekt teljesítményt, és az pedig rendben volt. És azt láttuk, hogy a rendelések akár 40%-a is telefonon érkezik be. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy az ügyfélszolgálatnak kiemelt fontossága van a konvertáló képességben.
Aha. Érdekesek ezek az eltérések, csak egy szállásmat hús történet jutott eszembe, hogy mondjuk a Lengyelországban, mikor a lengyel akvizíció jött, illetve Lengyelországba mentek, ottani együttműködés indult, hogy mennyire magas volt ott is a telefonos arány. Tehát, hogy a magyarok sokkal hamarabb átálltak az online szállásfoglalásra, míg a lengyel piacon ott a telefon az megmaradt. Mi úgy is, hogy online megtaláljuk a telefonszámot, majd azt fölhívjuk. Elképesztő különbség van az egyes országok között, így a régióban sok tekintetben. Ez csak egy érdekes hasonló példa volt.
Talán még észrevétel és egy tipp is egyben, hogy a logisztikában az úgynevezett ilyen last mile delivery, ez kiemelten fontos, tehát hogy a kiviszi az utolsó mérföldön a csomagunkat. Olcsóbb szolgáltatók esetében, vagy a jobb áru szolgáltatók esetében mindenképpen kérdezzünk rá, nem mindegy, hogy az ügyfélélmény milyen ott a csomagáttatás időpontjában.
Mikor kell, milyen időzítéssel a legjobb a terjeszkedést elkezdeni, ha valakinek felkeltettük az érdeklődését?
Igen, rövid válasz az, hogy azonnal. A magyar elkereskedők unikális helyzetben vannak román terjeszkedés kapcsán, ugyanis elérhetőbb a humán erőforrás, tehát viszonylag magas népesség beszél románul és magyarul is. Egyben, illetve közelség, mondjuk egy kompetitív előnye cseh és a lengyel elkereskedőköz képest, gyorsabban odaér az áru. Ugye egy lokalizációs képesség, költség az éjjel korábban alacsonyabb, tehát költség szinten alacsonyabb. Egy rövid történettel hadd fejezem be, hogy egy cseh kereskedő vel dolgoztunk együtt, akik megvolt egy viszonylag magas lokalizációs képességük, és két héttel a Black Friday előtt megszületett a döntés, a román Black Friday előtt, ami kiemelt esemény, hogy lokalizáljanak Romániában és induljanak el webshoppal, mivel tudnak elindulni, csak egy Google Translate, tehát egy Google fordítós, nagyon lebutított, fapados verzióval. Elindultak, tesztelték a piacot, egy viszonylag jó rendelésállományt sikerült behozni, ezzel letesztelve a piacot.
Két hét alatt?
Pontosan két hét alatt, pár nap a Black Friday előtt elindultak, aha, majd utána rendesen megcsinálták a fordítást. Tehát, hogy mi ebből a tanulság, az egyik ilyen jó elkereskedői, exportőr, terjeszkedői motto, ez az angol, az a better done than perfect. Aha. Tehát, hogy akár igen, tökéletlenül, de mi hamarabb kezdjük el az értékesítést, teszteljük a piacot, az úgynevezett product market fitünket. Tehát ezt a részét a tervezőasztalnál nem tudjuk megtenni, miután sikeresen majd megvetettük a lábunkat, építkezhetünk tovább.
Oké, hát ez megint nagyon érdekes volt, innen folytatjuk. Köszönjük szépen megint, hogy itt voltál velünk a stúdióban, és elmondtad ezeket.
Köszönöm szépen.
Szabó Lászlóval, a Grow Digital, digitális marketing ügynökség ügyvezető partnerével beszélgettünk.
Na, megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online.
Jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, mi pedig a hallgatókkal együtt megnéz. Azt mondja, hogy... Mondjad, András?
Mert csak
András? Ha. Gábor, bocsánat.
Na jól nézzünk.
Elnézést. Ki. Közben olvastam egy üzenetet.
Hiányzik a Maci stílus, vegyem föl, próbálkozzak
nem,
vele.
Csak ugye most Marcsinak a levelét olvastam, aki írta nekünk Messengeren. Kedves Bandi, és emiatt hirtelen Andrást mondtam, aha, ha hiszed, ha nem, rajtad kívül senki nem válaszol a kérdéseinkre. Én válaszolok. Én itt vagyok a Messengeren, és válaszolok. Úgyhogy én szerintem Szabó László most felúszta a szemöldökét, aki a digitális marketingben kiváló, és látja, hogy mekkora hiányosságokkal küzd a Millás reggeli digitális csatornája a Facebook, ahol a stábból csak is kizárólag én válaszolok a kedves hallgatók kérdéseire. Tessék válaszolni!
Én azt sem tudom, mi az.
Na. Ugye?
Na jó, hallottam már róla. Lényeg az, hogy az asztóriát kérdeztük, és azt írták a hallgatók, hogy megszűnt, most már csak egy kis terelés van, de megszűnt a sávzárás, tehát jól láttam én, hogy ott összehúzták. Azt továbbra is szeretném tudni, vagy szeretnék sokan tudni, hogy egy gyalogátkelő hely telepítés, építéshez miért kellett hosszú-hosszú hetekre föltúrni az egészet. Mert azt nem láttam, hogy mondjuk pont a gyalogátkelő elkészült volna, de nagyon sok fontos munkát elvégeztek.
Ebrát, akkor igen, csináljuk.
Mert az egész háttere izgalmas lenne, mert eléggé életszerűtlen, hogy ezt gyorsan és profin és hatékonyan végezték ezt a munkát. De hát, mindegy, a lényeg az, hogy most a kisebb a forgalom korlátozás.
De nem érvényesült az Astoriánál, sajnos, pedig ezt kéne követni. Az agilis, digitálisan terjeszkedő cégeket kell követni, mert ők gyorsan megcsinálják, aztán utána javítanak rajta. Úgyhogy így. Na, hát akkor jön Andi, elmondja a legfrissebb híreket, információkat, aztán jövünk vissza Katona Csabával, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy 180 éve született a sárbogárdi Mészői Géza, akit úgy is ismernek, hogy a Balaton festője, ez a témánk.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.